mielőtt rátérnénk a Nokia X30-ra, nagyjából egy meglehetősen fontos dolog történt a technológiai iparágban, ugye főleg a mobilos iparágban. A Qualcomm bemutatta hivatalosan is a Snapdragon chipsetek legújabb csúcs verzióját, aminek az a neve, hogy Snapdragon 8 Gen 2, ami hát nyilván a 8 Gen 1 és a 8 Plus Gen 1 utódjának számít, és abszolút csúcskategóriás chipset, ez a legjobb, amit a Qualcomm képes produkálni jelenleg. Ez egy 4 nanométeres csíkszélességen készülő chip, ami nagyon sokat lépett előre. Ugye ilyenkor, amikor bejelentenek egy új chipsetet, akkor dobálóznak mindenféle számokkal, hogy 35%-kal jobb a számítási teljesítménye, 40%-kal jobb a hatékonysága, és 45% energiahatékonyság mellett 25%-kal jobbak a grafikus képességek. Szóval ilyen számok mindig röpködnek, ők mindenféle méréseket végeznek, és akkor ami a legjobbnak tűnik, azokat beteszik egy prezentációba, de nem ez lesz az érdekes ennél az új chipsetnél, hanem az, hogy milyen hő képességekkel rendelkezik, tehát hogy mennyire fog melegedni akkor, hogyha maximumon járatjuk, mert egyébként órajel szempontból nem növegedtek az egyes magok teljesítményei, hanem maguk a magok változtak. Van egy 3,2 GHz-es Cortex X3-ra épülő Kiro Prime mag, ez a fő mag, ami mellett 4 darab teljesítménycentrikus mag dolgozik, amik ugye a számítási kapacitásért felelősek, és van még 3 darab energiahatékony Cortex A10-es mag, amik ugye meg akkor működnek, amikor a telefon mondjuk nem csinál semmi extra, csak úgy hát az alapfeladatokat látja el, és ezzel ugye tehermentesíti azt a további 4 magot, aminek ugye nagyobb az energiaigénye, tehát egy ilyen heterogén cluster rendszerben vannak szervezve ezek a processzor magok. Ami sokkal inkább fontos, hogy miket tud papíron ez a chipset, és itt ugye mindig arról van szó, hogy milyen hardvereket támogat. Amit tud az az új Snapdragon 8 Gen 2, az a 144 Hz-es képfrissítés QHD felbontáson, 4K-s felbontás támogatása 60 Hz-en, illetve videófelvételt tud készíteni 8K-ban 30 fps mellett. Egyszerre akár 3 kamerát is kezel az ISP, ugye ez a grafikus feldolgozó egység, ami a kamerák képéből érkező jeleket alakítja digitális jellé, ami azt jelenti, hogy egyszerre tudunk videózni 3 kamerával és közöttük tudunk váltogatni, illetve akár egyszerre ki tudjuk tenni a képüket. Fotózni pedig maximum 200 megapixeles szenzorral tud a termék, vagy 3 darab 32 megapixeles egységgel egyszerre is akár, és külön optimalizálták a chipsetet a Sony és a Samsung szenzoraira, hogy azokat még jobban tudja kezelni. Ami még lényegesebb talán, hogy Wi-Fi 7 szabvány benne van már gyárilag, ami hát normális hálózati körülmények között 5,8 gigabit per szekundumos letöltési sebességet eredményez. Ha pedig az 5G-t használnánk, akkor az új 5G modem az 10 gigabites letöltési sebességre képes, ha és amennyiben ugye a hálózat is rendelkezésre áll. Ezen kívül van 5.3-as Bluetooth, ami szintén egy előrelépés. Ez nem csak 48 kHz-es veszteségmentes audio streamet kínál, de a valaha elért legalacsonyobb késleltetést is 48 millisekundummal, ami ugye főleg akkor jön jól, hogy az ember játszik a telefonon és egy Bluetooth headsetet használ. Nyilván ez a 48 millisekundumos késleltetés, és akkor érhető el, hogyha a headset is tudja az 5.3-as Bluetooth szabványt. A Snapdragon 8 Gen 2 hamarosan bemutatkozik konkrét telefonokban is. Mi arra számítunk, hogy biztos, hogy benne lesz a különböző gamer telefonó, mint az Asus ROG széria, lesz majd Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Red Magic, Xiaomi, Meizu és ZTE telefon is. Kicsivel később talán Sony, meg Sharp, és aztán meglátjuk, hogy például a Galaxy S23-ba, ami ugye a Samsung hamarosan érkező csúcsmodellje, ezt teszik-e bele, vagy egy picit mást, mert egyelőre ott elég nagy a homály, bizonyos források azt mondják, hogy a Samsung továbbra is ragaszkodik a saját megoldásához, más források azt mondják, hogy majd ők is ezt a Snapdragon 8 Gen 2-t fogják használni, és van egy olyan mennyiségű információ, ami azt mondja, hogy Qualcomm chipset lesz ugyan a Samsung új mobiljaiba, de nem az a Snapdragon 8 Gen 2, ami minden másba, hanem specifikusan a Samsung számára csinálnak vagy fejlesztenek egy nagyon hasonló chipsetet, de úgy optimalizálva és kicsit átalakítva azt, ahogy azt a Samsung igényei megkövetelik. Szóval itt van az új Qualcomm Snapdragon, és hát bevetésre kész, úgyhogy szerintem valószínűleg a következő évi február végén esedékes barcelonai mobil világkiállításon már sok-sok olyan telefont fogunk látni bemutatkozni, amelyekbe ez a csúcskategóriás új chipset kerül bele. És akkor most váltsunk témát, itt van nálunk a Nokia X30, ami ugye a Nokia-nak az egyik legfrissebb telefonja, és talán azt lehet mondani, hogy pillanatnyilag a legdrágább is, legalábbis azok közül, amik kaphatóak jelenleg is. Ennek ellenére ez egy, hát alapvetően egy középkategóriás telefon. Ez ugye azt jelenti, mi alapján ítéljük meg, hogy középkategóriás, hát ugye elsősorban a hardveres képességek alapján, és a Nokia X30 ilyen szempontból nem egy különleges telefon, egy viszonylag hát régebbi Qualcomm Snapdragon 695-ös chipset van benne, ez egy 5G-s chipset, hát de nem a legerősebb, amit el lehet érni, már a középkategóriában sem. Ugye ezen az árszinten, amennyiért a Nokia X30-at kínálják, ezért számos gyártó hát nyújt ennél erősebb chipsetet, mint amilyen mondjuk, hát most nem is tudom, hogy miket említsek, de például mondhatjuk a Nothing Phone-t, amiben egy Snapdragon 778G van, szintén nagyon hasonló árszinten található ez a termék, és nem kell messzire menni árban, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy itt van a Xiaomi 12X, amiben egy Snapdragon 870-es dolgozik, vagy ugye árban valamivel olcsóbban, de nagyon hasonló hardware elérhető a Motorola Edge 30 Neo is. Szóval, ha csak azt nézzük, hogy milyen chipset van benne, és ahhoz képest mennyibe kerül, akkor egy picit úgy lehet érezni, hogy a Nokia X30 hát túlárazott. De hát nem csak egy chipset determinál egy készüléket, hanem rengeteg egyéb olyan dolog is van, amiről, hát, ami alapján meg lehet ítélni egy telefont, és itt azért vannak olyan dolgok, amiben a Nokia kifejezetten erős. Tehát egyrészt van neki egy nem is annyira nagy 6,43 hüvelykes AMOLED kijelzője, ami 90 Hz-es frissítést használ, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy a rendszer alapvetően ragaszkodik is ehhez a 90 Hz-hez, tehát ritkán skáláz le 60 Hz-re. Illetőleg, hát ami ugye szerintem fontos szokott lenni, hogy egy 50 megapixeles főkamera van a hátlapon, amiben van optikai stabilizáció is, és ez a főkamera meglehetősen korrekt. Nem kiemelkedő, de a mezőnyben ez helyt áll, ezt lehet mondani. Van mellett egy 13 megapixeles ultraszéles modul, az inkább középszerű, és ezen kívül körülbelül más nincs is. Viszont kifejezetten csinos a termék, ráadásul egy IP67-es védettséget is kapott, tehát mondhatjuk azt, hogy vízálló, és egy elég jól formatervezett, szimmetrikus, tényleg prémium kialakítású eszközről beszélünk, aminek az előlapján 16 megapixeles kamera van, a hátlap alatt pedig csak egy 4200 mAh-órás lítium-ion akkumulátort fogunk találni, ami egy picit karcsú, még akkor is, hogyha 33 wattos gyors töltésre képes az eszköz. Nos, ugye talán egy pár adással ezelőtt elmondtunk, hogy a Nokia egy picit stratégiát vált legalábbis kommunikációs szempontból, és újabban nekik az a nagy hívószerük, hogy ők az eco-friendly, környezettudatos gyártó képében tetszelegnek, ami ugye azt jelenti, hogy például a csomagolásból mindennemű műanyagot mellőztek, és csak újrahasznosított papírral fogunk találkozni, és egyébként is a telefon kerete a 100%-ból újrahasznosított alumíniumból készül, és a műanyag hátlapnak is a 60%-os arányban az is újrahasznosított plasztikot tartalmaz, tehát ilyen szempontból nagyon környezettudatosak igyekeznek lenni, illetőleg, hát amit még ebből le lehet szűrni, hogy nagyon vékonyka az a mennyiségű tartozék, amit kapunk a telefonhoz, mert még töltőfej sincsen benne, márpedig egy 33 wattos töltőfejjel lehetne 33 watton tölteni ezt a telefon, de akinek ilyen igénye van, annak vásárolni kell egy ilyen töltőfejet külön, amit majd nyilván külön fognak csomagolni, és akkor majd megint megnézhetjük, hogy a környezettudatosság mennyire valósul meg. De a környezettudatosságnak nem csak az a lényege, hogy miből rakják össze a telefont, meg hogyan van csomagolva, hanem az is, hogy mikor keletkezik ebből elektronikus hulladék, és ilyen szempontból Nokia nagyon elkötelezett abban a témában, hogy ők olyan telefonokat akarnak gyártani, amelyek sok-sok éven keresztül kiszolgálják a felhasználókat. És ennek ugye a legfontosabb hát záloga, hogy a szoftver az mennyire van ott a szeren, és mennyire lesz ez évekkel később is egy működő szoftver és egy működő telefon, és ilyen szempontból Nokia nagyon jól áll. Már csak azért is, mert a kezdetek óta, amióta Nokia visszatért az okostelefonos piacra, az a fő motivumuk, meg az a fő filozófiájuk, hogy ők egy ilyen lecsupaszított Android rendszert tesznek a telefonokra, ez ugye az Android One program keretén belül történik, nem nagyon adnak hozzá extra szoftvereket, és nem nagyon nyúlnak bele semmi speciálissal magába a kezelőfelületbe, hanem azt a vegytiszta Androidot nyújtják a telefonokon, amiket a Google kitalált. És ennek az az eredménye, hogy viszonylag könnyen és gyakran tudják frissíteni ezt a szoftvert, amivel ez a Nokia X30 is rendelkezik, az egy 3 éves Android főverzióváltási ígéret, vagyis ugye most Android 12-vel jött ki a készülék, és ha minden jól megy, akkor még az Android 15-öt is meg fogja kapni, valamint ugye hát folyamatosan érkeznek rá biztonsági frissítések hónapról hónapra, aztán egy bizonyos idő elteltével csak negyedévről negyedévre, de ugye arra számít a Nokia, hogy hát hosszan fogják használni az emberek ezt a készüléket, mert hogy ugye mindig friss lesz rajta a szoftver, és egyébként pedig az a mindenféle felmérésekben az az eredmény, hogy az eddigi Nokia telefonok is nagyon megbízhatóak voltak, és nagyon strapabíróak voltak, tehát bár nincsen semmiféle ütéshálóságú tanúsítványuk, de azért relatív jól bírják a mindennapi gyűrődéseket, szóval tényleg abba bíznak a Nokianál, hogy ha ők gyártanak egy telefont, akkor az ügyfél, ha nem is ő maga fogja ezt használni majd 3-4 évig, de az a telefon még működőképes marad, és második meg harmadik kézben is szépen fogja tenni a dolgát. Na most nyilván felmerül egy csomó kérdés, hogy hát jó, ez jól hangzik, el lehet ezzel adni érvényesen egy készüléket, lehet erre a stratégiára sikert alapozni, és hát nyilván az a helyzet, hogy bizonyos régiókban abszolút fogékonyak a felhasználók arra, hogy ők egy kicsit ilyen tudatosabban választanak elektronikai eszközöket, és lehet, hogy meggyőzi őket az a fajta marketing, amit a Nokia az új tip készülékei mögé tesz, tehát ez a hosszú távra tervezett, fenntartható és környezettudatosan előállított termék. Más régiók viszont sokkal inkább árérzékenyek, és ott nem az fog dönteni, hogy mit mond a gyártó és miket ígérget, és mennyi papírból rakják össze a dobozt, hanem az fog dönteni, hogy X pénzért milyen képességeket tud vásárolni az ember. Ebből az utóbbi szempontból a Nokia X30 nem feltétlenül áll annyira jól, ráadásul ugye van egy házon belüli ellenfele ennek a készüléknek, ami nem más, mint a Nokia G60, ez is nálunk van már. Ez ugyanezt a hardvert kínálja, mint az X30, egy picivel gyengébb kijelzővel, egy picivel gyengébb kamerával, de úgy egyébként nagy különbség nincs köztük, az is ugye megkapja a szoftver frissítéseket, azon is a gyári Android van, viszont egy jó 25-30%-kal olcsóbb. Ezért aztán azt lehet mondani, hogy Nokia úgy döntött, hogy két hasonló képességű telefon kínál majd ugyanabban az időben, csak az a különbség a kettő között, hogy az X30 a kvázi a prémium modelljük, amiben van egy-két extra és jobb a formaterv, és nívósabb az összeszerelés, és jobban néz ki, és vonzóbb és csábítóbb, és azoknak, akik pedig ugye a jó dealt keresik, tehát egységnyi pénzért akarnak megfelelő hardvert vásárolni, azoknak pedig ott lesz a G60, ami bizonyos szempontból gyengébb, de azért nagyjából ugyanazt tudja nyújtani. Mind az X30, mind pedig a G60 nyújt egy olyan dolgot, amit a Nokia eddig még nem kínált semmilyen telefonjában, ez pedig az, hogy támogatja mind a két készülék az eSIM-et. És ennek nyilván van egy olyan, hát hogy mondjam, oka, hogy a szolgáltatók hát örülnek, hogyha egy-egy készülék, amit ők forgalmaznak, ezt a megoldást tudja biztosítani. Másrészt pedig ez is egy ilyen kicsit egy ilyen környezettudatossági lépés, mert ugye az eSIM az azt jelenti, hogy beépített SIM chip van a készülékben, aminek a segítségével hát lehet szimulálni egy SIM kártyát, tehát nem kell fizikailag azt a kis műanyag lapot legyártani, megvásárolni, logisztikázni, csomagolni, kibontani, akármi, és utána bedugdosni a telefonba, hanem az eSIM az gyakorlatilag mindezt virtuálisan megoldja, és amikor az ember vesz egy ilyen Nokia készüléket, vagy bármilyen olyan készüléket, amiben eSIM-et lehet tenni, akkor igazából nincs szükség fizikai kártyára, hanem fel lehet programozni a szolgáltatói modult erre a chipre, és akkor úgy működik, mintha lenne benne egy műanyag lapka a megfelelő chippel, csak ugye nincs szükség a műanyagra. Szóval ez mindenképpen egy jó pont, hogy a Nokia ezt is elkezdte csinálni. Ráadásul ugye az eSIM biztosítja itt a lehetőséget arra, hogy két kártyával is használhassuk a telefont. Az egyik ugye fizikailag van benne a megfelelő slotba behelyezve, a másodlagos kártyánkat pedig eSIM formájában ráprogramozzuk menüből a telefonra, és akkor így működik a két kártyás üzemmód. Szóval ezzel gyakorlatilag azt is megoldották, hogy ne kelljen egy olyan SIM-tálcát gyártaniuk, amiben 2 darab SIM-et is be lehet tenni. Nekünk az az általános tapasztalatunk, hogy a Nokia X30 egy jó kiállású, jól összerakott, csinos telefon, de számunkra, akik telefonokkal kelünk és fekszünk, és rengeteg készüléket nézünk meg hétről hétre, vagy akár napról napra is, de a Nokia X30 számunkra egy unalmas telefon. Nincs benne semmi különös. Ugyanakkor viszont van egy olyan meglehetősen széles rétege a piacnak, aki pont ezt keresi, tehát hogy nem akar csillivilli menürendszert, nem akar mélyre túrható személyes beállításokat keresgélni, nem akar különleges megoldásokkal szembesülni általános használat mellett, hanem csak akar egy jól használható, könnyen kezelhető, egyszerű telefont, ami hosszú éven keresztül a társa lehet, és amire sok éven keresztül számíthat, és alapvetően azt lehet mondani, hogy a Nokia erre a csoportra lő. Egy mutatós, csinos, de nem túl bonyolult eszközről beszélünk, ami az alapfeladatokat tökéletesen ellátja, van benne 5G, van benne egy korrekt főkamera, van benne optikai stabilizáció, egy relatív normális sebességű töltés, egy jó átlagos üzemidő, és egyébként pedig egy komoly ígéret arra, hogy szoftverfrissítésekkel sok-sok éven keresztül fogják támogatni gyártói oldalról ezt a telefont, és az az általános tapasztalat eddig, hogy ez főleg az üzleti szférában szokott menő lenni, tehát azok a cégek szokták ezt a Nokiákat dolgozói telefonnak választani, akiknek fontos, hogy a telefon könnyen integrálható legyen a vállalati infrastruktúrába, és amikor frissítés van, akkor az megbízhatóan érkezzen, és a mindenféle protokollnak megfeleljen, és ne essen szét a vállalati kommunikáció azért, mert a nem tudom milyen frissítés az éppen egy kicsit másképp működik, mint a korábbiak, hanem ez egy ilyen nagyon megbízható vállalati telefon, úgyhogy akár csak eddig, most is azt lehet mondani, Nokia egyrészt azoknak szól, akik még szeretik a Nokia márkanevet, és azt várják erre, hogy legyen egy megbízható készülékük, másrészt pedig azoknak a KKV-knak, cégeknek, nagyvállalatoknak szól, akik dolgozói telefonként egy problémamentesen üzemeltethető mobil kommunikációs terméket szeretnének biztosítani a dolgozóiknak. Úgyhogy ezt nyújtja a Nokia X30, és ezzel le is kell zárjuk az műsor első felét, most jönnek a rövid feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a vállalatok digitalizációval kapcsolatos interjúval a műsor második felében, maradjanak velünk!